az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Benned bízom, Uram, ne szégyenüljek meg soha. Igazságoddal ments meg, és oltalmazz engem, légy kőváram, ahová mindig bemehetek. Mert Te vagy, Uram, reménységem, bizodalmam Te vagy ifjú korom óta. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben volt, úgy legyen most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Benned bízom, Uram, ne szégyenüljek meg soha. Amen. Az áhítat alapigéjét a Jelenések könyvének 3. fejezetéből a 8. vers elejéről olvasom. Íme nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be. János már a felvezetésben elmondta a konferencia központi témáját, hogy az idei évben a reformáció 500. esztendejében elsősorban a reformáció ajándékára emlékezünk, és úgy szeretnénk belőle erőt meríteni, hogy a reformáció mai kincsei is számunkra gazdagodást jelentsenek. A reformáció egy nagyon izgalmas, és az egész emberiség számára, én meg vagyok erről győződve, az egész emberiség számára olyan kincseket ajándékozó mozgalom volt, lelki mozgalom, ami messze túlmutatott még az egyházak határain is, hiszen tudjuk jól, hogy olyan folyamatokat indított el, szinte láncreakcióként, amelyek megváltoztatták a kultúrát is, megváltoztatták a mindennapi életet is, még a gazdálkodást is. Nagyon sok mindent, ami az életben hozzátartozik a nyugati kultúrához, a nyugati civilizációhoz. Persze nekünk a legfontosabb az, amit a lelki élet területén indított el. Egy nagyon egyszerű és mégis nagyon fontos kérdésről szólt a történet, amikor Luther nyilván nem véletlenül éppen a halottaikra gondoló emberek útkeresését figyelte, döbbent rá arra, hogy olyan gyakorlat alakult ki, amin változtatni kell, mert hogy nem helyes. És elkezdődött egy olyan gondolkodás, amelyik elkezdte keresni a lényeget, a centrumot. És ennek a keresési folyamatnak a különböző lépéseiben, és láttam, hogy egy nagyon szép plakátot is csináltatok, lépéstől lépésre, a lényeget keresve kezdtek kikristályosodni azok a folyamatok, amelyekben az akkori, középkori egyházi tradícióból kiemelkedett a keresés közben a szentírási tradíció. Nem minden tradíció egyforma értékű, a szentírási tradíció sokkal fontosabb, lényegesebb. És lehetne itt sorolni sorba az úgynevezett szólákat, a reformáció központi gondolatait, de én most engedjétek meg, hogy egyetlen egyre fókuszáljak, ez pedig a Solus Christus, hiszen tudjuk, hogy Jézus Krisztusban találta meg Luther is, találták meg a reformátorok is a legfontosabbat, a lényeget, akiben az üdvösségünk forrására leltek. Nem véletlenül énekeltük ezt az adventi éneket, nem azért, mert eltévedtem az egyházi esztendőben, hanem mert az ajtónyitásról van ma szó. Az ajtónyitásról és olyan összefüggésben is, ahogyan arról Jézus beszél János evangéliumában a 10. fejezet 9. versében, amikor nem kevesebbet mond, mint hogy ő maga az ajtó. Ő maga az ajtó, és itt nem csupán olyan összefüggésben, hogy az ajtó elválasztja a kintet és a bentet, nem csak abban az összefüggésben, hogy egyfajta fontos határ, hanem abban az összefüggésben, hogy benne nyílik ki az az ajtó, ami az ember számára nem nyílhatna ki nélküle. Engedjétek meg, hogy a nyitott ajtó csodájáról úgy beszéljek, hogy először szóljak a zárt ajtókról. Mert vannak zárt ajtók, amik szinte soha nem nyílnak ki. Amikor alkalmilag részünk van ilyesmiben, hogy valahova megérkezünk, és az ajtó nem nyílik, az roppant kellemetlen és szomorú érzés. Vannak olyan ajtók, amelyek be vannak falazva, vakajtók. És van egy kapu, sokan ismerik, Jeruzsálem városában, amelyet aranykapunak mondanak, amely a fallal körülvett városnak egy olyan különleges kapuja, amely szintén be van falazva, és azt tartják róla, hogy majd akkor nyílik meg, ha a Messiás megjelenik. Igen, vannak zárt ajtók. Zárt ajtók, de nem csak fizikai értelemben. Vannak zárt ajtók, amelyek nem nyílnak ki, mert valami miatt nem jön el annak ideje, hogy megnyíljon. Vannak olyan zárt ajtók, amelyek talán az álmainkban voltak, és amelyek nem nyíltak ki, pedig nagyon akartuk. Vannak olyan meg nem valósult tervek, amik nem váltak valóra. De most fókuszáljunk arra, hogy valamikor az ajtókat, mintha más csukná be. Néhány évvel ezelőtt egy nagyon különleges helyen jártam, Meknesben, ez a Meknes Afrikában van, egy nagyon különleges város, és ennek egy korán iskolájába látogattunk el. Azt talán tudják többen az iszlám építészetről, hogy olyan különleges az egész, hogy kívülről nincsenek rajta ablakok, befelé az udvarra néz minden, az ablakok gyönyörűen meg vannak munkálva, a falak, nagyon szépen díszített minden, de nagyon zárt egységet alkot. És ebben a 12-13. századi korán iskolában a legfurcsább az volt, hogy végigvittek bennünket egy folyosón, ahol kis cellaszerű szobák voltak, ahol valamikor a diákok laktak, és megakadt a szemem azon, hogy a kilincs csak kívül van. Tehát, hogy kívülről zárták rá a gyerekekre az ajtót, és beleborzongtam abba, hogy biztos, hogy én ezt nagyon nehezen viselném, ha egy ilyen szobába kéne laknom. És azon tűnődtem el, hogy milyen sokszor van, hogy emberek más emberek számára szívesen zárják az ajtót kívülről. Talán felnőttek a gyerekeket zárnák el, hogy biztonságban legyenek, de néha megtörténik ifjakkal, felnőttekkel is, hogy más szeretne a szabadságuk fölött diszponálni. Vannak vallási, ideológiai és politikai alapon másokat szívesen záró ajtók, amelyeket valaki bezárna szívesen mögöttünk. És tudjuk azt is, hogy ezeket az elzártságokat az ember milyen nehezen viseli. Hogy mennyire szeretne kitörni belőle. És azt is jól tudjuk, mert mi is sokat éltünk a vasfüggöny mögött, hogy mennyire nyomasztó tud ez lenni. És hogy milyen sokat jelent, ha kinyílik az ajtó, ha valaki kinyitja azt. De azt is tudjuk, hogy nem mindig elég, hogy kinyíljon az ajtó. Mert vannak olyanok, akik megszokták a rabságot, és nem akarnak már kijönni. Akiknek már hiába nyitják ki az ajtót, ott érzik magukat biztonságban. Állítólag van ilyen madár, amelyet már nem repül ki egy bizonyos idő után, hiába nyílik a kis kalitka ajtaja, mert megszokta, és ez neki úgy jó. És azt is nagyon jól tudjuk, beszél róla a pszichológia, hogy vannak, akik a kapunyítástól félnek, pánikba esnek. Zavarba ejti őket, és nem igazán tudnak a nyitott, a nyíló ajtóval mit kezdeni. Nem tudják elkezdeni az életüket, nem tudják elkezdeni a feladataikat, pedig az ajtónyitás az egyik legnagyobb csodája az életnek. És érdemes bibliai történeteket is megnézni ilyen szempontból, hogy lelkileg mennyire zavarba ejtő az, amikor valaki indul valahova, és nem tudja, hogy nyílik-e majd az ajtó. Amikor ez a bizonytalanság telepedik a lelkére. Az Ószövetségben egy ilyen izgalmas történet, amikor Jákob a népes családjával jön hazafelé, és a határhoz közeledve, a jabbók révénél egy nagy tusája van az Istennel. És ebben a furcsa tusakodásban kiderül, hogy Jákob, ahogy közeledik a testvérével való találkozáshoz, találkozik a rendezetlen ügy újra előkerülésével, egyre gyorsabban verhet a szíve, egyre nagyobb a feszültség benne, mert nem tudja, hogy mi lesz. És rafinált módon megpróbálja a különböző ajándékokkal lekenyerezni az elé jövő testvért, de nem tudja, hogy nyílik-e az ajtó. Nem tudja, hogy mi lesz. És tudjuk, a történet várakozáson felül egy ölelésben záródik. A testvér várakozáson fölül szeretettel fogadja a testvért. De még ennél is meghatóbb az a történet, amit az Új Szövetségben maga Jézus mesél el a tékozló fiú példázatában. Mert hogy ez a példázat már azt is bemutatja, hogy Jézus maga miképpen gondolkodik erről az ajtónyitásról. A fiú idő előtt megy el, és csukja be maga mögött az ajtót. És amikor nagyon mélyre csúszik, és teljes kiszolgáltatottságában számot vett, akkor arra döbben rá, hogy nagyon sokat veszített el azzal a maga mögött becsapott ajtóval. De nagyon nehéz lehet ugyanoda visszamenni. És nehezen is hozza meg a döntést. És amikor megy hazafelé, olvassuk a bibliai példázatban, hogy formálgatja a mondatokat, hogy mit mondjak apámnak, hogyan próbálom elmondani, hogy nem vagyok erre méltó, és a többit, de nem tudja, hogy mi lesz. Várakozáson felüli az, amivel találkozik, a nyitott ajtó, a szerető atyai ház. Várakozáson felüli az, hogy még a hízott borjút is levágatja az édesapja, és hogy a nyakába borulva csókolgatja. A nyitott ajtó valóban egy csoda. És Jézus ennek a nyitott ajtónak a csodáját hozza, azt a csodát, ahogyan Isten kinyitja a szívét, kinyitja a szeretetét, kinyitja az ő országát. Isten nyitott ajtót készített, és az ajtó maga Jézus. Az ajtó ő maga. Az evangélikus füleknek nagyon kedves az a tréfa vagy vicc, amit szoktak mesélni arról, hogy amikor valaki megy a halála után, és az mennyek országa ajtaján kopogtat, akkor Szent Pétert hívja segítségül, aki jön is a kulcsokkal, hiszen ő a kulcsok embere, minden képzőművészeti alkotáson őt látjuk a kulccsal, legyen az szobor, vagy festmény, vagy akármi, de nem tud segíteni, nem nyílik az ajtó. És akkor némi szemrehányással megy az úr elé, Péter, és azt mondja, nem értem, miért nem működik a kulcsom. Azt mondja, a kulcsoddal nincsen baj. Luther viszont kicserélte az árat. És ugye ismerjük ezt a tréfát, és mondom, az evangélikus fülnek tetszik, de azt fontos elmondani, hogy nem Luther a kulcs ember. Kulcsember persze abban a tekintetben, hogy Jézusra mutat. De az ajtó az Jézus. És ő az, aki ki tudja nyitni. És ezért olyan fontos nekünk a reformáció, az 500 évvel ezelőtti indulás, hogy arra hívja föl a figyelmet, ami a lényeg. Néhány héttel ezelőtt egy nagy létszámú lelkészkonferenciát tartottunk a Balatonszárszón, és ott a meghívott finn püspök vendégünk, ami testvérkerületünk püspöke, Seppo Häkkinen, hozott egy apró kis ajándékot, de igazából a finnországi evangélikus egyháznak egy szimbolikus kis tárgyacskáját, amivel a reformáció 500. évfordulójára emlékeztetik magukat és egymást. Ez tulajdonképpen egy Bibliába is rakható könyvjelző, aminek van egy kis ablaka, ami egy nagyító. És arra nem csak praktikus, amikor a romló szemű ember az apró betűs Bibliát tudja vele olvasni, hanem arra is fölhívja a figyelmet, hogy az Isten igéjén belül is meg kell tudnunk látni a lényeget. A fókuszálás, mint olyan, a reformációnak az egyik legnagyobb ajándéka. Hogy a lényeget hozza a Bibliát is olvasó ember elé, és a mai estén, a mai konferencia nyitó estéjén fölfigyelhetünk erre, hogy amikor a lényeget keressük, akkor ezen a nagyítón is, a Biblián belül is Jézus Krisztust, az ajtót láthatjuk meg, mert benne adott nyitott ajtót elénk. És így nem csak annak örülhetünk, és azért lehetünk hálásak, hogy találkozhatunk régi barátokkal, kedves testvérekkel, nem csak azért, hogy 500 éven keresztül megtartotta a reformáció örökségét képviselő népét is az Isten, hanem azért, mert személy szerint neked és nekem is nyitott ajtót ad Jézus Krisztusban az örökké való Isten. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük neked, hogy nyitott ajtót készítettél. Olyan ajtó nyílhatott ki előttünk, ami érdemeink, állapotunk miatt nem nyílhatna ki. Köszönjük neked, Urunk, hogy Jézus Krisztusban elvetted az akadályt, ami embert és Istent elválaszt. Jézus Krisztusban magadra vetted bűneinket, hogy országod kapuja kinyílhasson előttünk. Így adunk hálát azért a felfedezésért is, amit a középkor újra felfedezhetett és középpontba állíthatott. De különösképpen is hálásak vagyunk azért, hogy Jézus Krisztusban eljöttél. Földi világunkat nem csak megismerted, hanem értünk, kínhalált szenvedtél. Köszönjük neked, Urunk, hogy szeretetedet látjuk mindebben, és köszönjük, hogy az ajtó előttünk is nyitva állhat, hogy nem kell félnünk, nem kell kapu nyitási pánikban élnünk, hanem abban az örömben tekinthetünk rád, hogy benned közel jöhet, elérhetővé válik a te országod, ahol szeretettel vársz bennünket. Kérünk, hallgass meg imádságunkat, amikor tanításod szerint együtt még így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Isten békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatunkat a Krisztus Jézusban. Amen. A megkezdett énekünk utolsó versét énekeljük.
Amen.